94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 10. alkalommal 91 résztvevővel és 101 segítővel kezdetét vette a máltai szeretetszolgálat, mozgássérült fiataloknak szervezett tábor a Balatonfenyvesen. A rendezvény Szent Misével kezdődött, majd mások mellett a köztársasági elnök is köszöntötte a táborozókat, akiket augusztus 30-áig akadálymentesített Balatonpart és egy speciálisan kialakított biztonságos tég is vár. November 30-áig hosszabbította meg az árrésstoppot a kormány, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, azért döntött így a magyar kormány, mert a 10 legtöbbet vásárolt élelmiszer 35%-kal lenne drágább enélkül. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára korábban úgy reagált, hogy minden hónapban 13 milliárdos veszteséget okoz a kereskedőknek az árrésstopp. Úgy vélte, hosszabbítás esetén elbocsátások kezdődhetnek a boltokban. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, amely összhangba hozza a szeptemberben induló Otthon Start programot a többi családi otthonteremtési támogatással. A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a lakásoknál 100 millió, háznál 150 millió forintra emelik az értékhatárt. Mostanra 700 milliárd forintra nőtt a Paks 2 ZRT állami tőkejuttatása. Legutóbb 82,6 milliárd forinttal emelte meg a két új paksi atomerőművi blokk beruházására és üzemeltetésére létrehozott Paks 2 atomerőmű ZRT alaptőkéjét a részvényesi jogokat gyakorló külügyi tárca. Ez volt a 22. tőkeinjekció, amelyről még júliusban döntöttek, és augusztus 31-ére kellett megérkeznie a cég számlájára. A hétvégén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, jelentette be az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszky ismertetése szerint találkozik Kis Kelloggal is, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai külön megbízottjával, az orosz féllel egy esetleges jövőbeni találkozó kidolgozására. Teltházat jelentett a Budapest Sportiroda a 40. Budapest félmaratonra. A szervezők lezárták a nevezést az egyénileg, párosban és trióban teljesíthető félmaratoni távokra. Több mint 20 000 futót várnak a szeptember 7-i rajthoz. Az idei nevezési adatok új rekordot jelentenek a verseny történetében. Magyarország 1057 települése képviselteti magát a jubileumi eseményen, és a nemzetközi mezőny is példátlanul népes, 115 országból érkeznek futók, olvasható az Inforádlalán. A héten 5 budapesti kerület mellett 10 vármegye 245 településén gyérítik a szúnyogokat. A kezeléseket a Duna mentén, a Sziget közben, Komárom térségében, valamint Budapest kerületeiben, Dunaújváros és Szekszárd térségében is végzik. Ezen kívül a korábbi esőzések miatt a Dráva mentén és Sopron környékén is írtják a szúnyogokat. Nagy-Britannia meghosszabbítja és kiterjeszti az ukrán katonák kiképzési programját. A brit védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az Interflex nevű kiképzési program legalább 2026 végéig folytatódik. Végül az időjárásról. Főleg a Dunántúlon és a déli tájakon lehetnek fátyol felhők a napsütés mellett, amelyet azonban a magasban délnyugat felől érkező szaharai por főként délután már egyre jobban szűrhet. Csapadék nem várható, a déli szél több felé megerősödik. Délután 30-35 fok között tetőzik a hőmérséklet, estére 19 és 27 fok közé hűl a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Legyetek szentek mottóval rendezték meg Miskolcon a karizmatikus közösségek regionális találkozóját. A műhely foglalkozások keretében különböző szentek életén keresztül mutatták be az előadók az életszentséget. Barta Márton atya, a Miskolc mint szenti templom káplánja, Szent II. János Pál pápa életéről és saját hivatásáról beszél. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Uram Jézus Krisztus, kérlek, küld el szent lelkedet, áraszt ki ránk a te éltető lelkedet, és vezess bennünket általa, hogy egy szent példaképén keresztül, példáján keresztül egyre inkább mi is átérezzük a meghívásodnak a fontosságát, hogy mi is egyre mélyebben kövessünk téged életünknek az útján, egyre jobban hozzád közeledjünk a mindennapjainkban, meghalljuk a te hangodat, a te szavadat, és merjünk rá hallgatni ebben az űrzavaros világban, és merjünk mi magunk is az életnek a hirdetői lenni, és ezáltal az élet kultúráját építsük magunk és környezetünk szívében, lelkében. Segíts bennünket, Jézus, és vezess szent lelked által, hogy a tieid tudjunk lenni és maradni. Szűz Mária, ég édesanyánk, segíts bennünket, hogy megtegyük mindazt, amire Jézus hív bennünket, adj bátorítást, útmutatást, ami számunkra a mindennapokban, mindig Jézusra tudjunk figyelni, ahogy te is tetted, és ahogy te is erre hívtad a többieket, Jézus környezetében lévőket, mint egykoron úgy ma is. Ég édesanyánk, boldogságos Szűz Mária, segíts bennünket. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Kedves testvérek, köszöntelek benneteket itt a regionális karizmatikus találkozón, és ugye, ahogy említették a megnyitón is, a mi mottónk, legyetek szentek. Igazság szerint mindannyian meghívást kapunk az élet szentségre. Meghívást kapunk arra, hogy Jézust követve mi is egyre több emberekké, egyre jobb emberekké tudjunk válni. Nagyon érdekes ez, mert hogy nagyon sokszor a szenteket úgy képzeljük el, hogy ők már egyből tökéletesek voltak, de igazság szerint, hogyha mindig utána olvasunk, akkor azért látjuk azokat a dolgokat, hogy nekik is mi mindenen kellett keresztül menniük, mi minden akadályuk volt azzal kapcsolatosan, hogy na akkor most hogyan kövessék Jézust, hogyan váljanak ők is szenté. Senki nem egyből szentnek születik. Mindenki azzá válik. Ez ugyanolyan hasonló az édesapai, édesanyai, meg a papi szerzetesi hivatáshoz is, hogy nem, erre nem születünk, erre meghívást kapunk, és ezzé válunk, alakulunk szépen. És a saját magunk hivatásán belül, amire kaptunk meghívást Jézustól, ott válunk szenté. Ebben segít bennünket a mi közös szentünk, akit én most választottam. Olvastam róla egy nagyon érdekes könyvet, és ez annyira megfogott engem. Én Mádról származom, itt születtem Miskolcon, és Mádon ott kezdtem el az iskolába járást is, de ugye a hitemben is az első lépéseket a vallásosságomban ott tettem meg. Az én édesanyám, ő lengyel származású volt, és ebből kifolyólag valahogy ő volt ugye a családban a vallásosságnak, a hitéletnek egy kicsit a felelőse. És ebből kifolyólag ő volt az, aki mindig fontosnak tartotta azért, hogy templomba járjunk, imádkozzunk, első áldozók, bérmálkozók legyünk testvéreimmel együtt. Van egy húgom és egy öcsém. Pont ebben a sorrendben. És akkor, amikor én ott elkezdtem a minisztrálást és a templomba járást, akkor igaz, hogy egy nagyon idős atya volt, de olyan megnyerő volt az ő személyisége. Lendületes volt, dinamikus volt, a mindennapokban így ismertem meg őt, és ebből is kifolyólag úgy biztos, hogy ez is hozzájárult mindahhoz, hogy én gimnáziumba, Esztergomba, a ferencesekhez kerültem. Én egy hatosztályos gimnáziumba jártam, ami azt jelenti, hogy én már hetedikes koromban már ott voltam Esztergomban, kollégiumban. Nem volt egyszerű, meggyűltek a bajunk, a saját magam baja is, meg az osztálytársakkal is urlottunk, de azért összekovácsolódtunk. És valahogy oda tehető az én hivatásomnak is a kezdete. Hetedikes vagy nyolcadikos lehettem, amikor az egyik szentmisén, mind a mai napig emlékszem, hogy ott térdepeltem az átváltoztatásnál, és úgy megfogalmazódott bennem futó gondolatként, hogy jó lenne az Urat szolgálni később is az ő oltáránál. De igazság szerint olyan igazi gimnazista voltam, tehát hogy nem nagyon foglalkoztam ezzel a kérdéssel, mégis az a légkör, a ferences légkör és az az imádságos légkör, amit ott kaptunk, azt a hitéleti nevelést, az mindvégig megtartotta bennem ezt a hivatást, és amikor tovább kellett tanulni, akkor beadtam a jelentkezésemet Egerbe, a szemináriumba, ahova fölvettek, így hát ott kezdtem, ott folytattam tanulmányaimat, ekkor különleges módon is már ráléptem a papi hivatás útjára, és 6 éves a képzésünk, és én első nekifutásra jártam 2 évet és 1 hetet. A második tanév végén volt egy mély pont a hivatásomban, előjöttek a nagy kérdések, hogy most helyemen vagyok-e, jó-e így, és jól választottam-e. Szerelmes is lettem azon a nyáron, ami nem segítette elő, hogy megerősödjek a hivatásomban. Így hát volt egy belső feszültség, hogy amire odaadom az életemet, nem képviselem hitelesen. Ebből a belső feszültségből úgy léptem ki, hogy eljöttem a szemináriumból. 4 éven keresztül végeztem OK-s képzéseket, nyelvvizsgát, akkor tettem le angolból, és de ami a legfontosabb volt az az, hogy eljártam dolgozni, és kerestem a magam életének az útját, a boldogságomnak az útját. Ez megmutatkozott abban is, mint minden egyes fiatalnál, eljártam hétről hétre bulizni. És igazság szerint ebben az útkeresésben Jézus talált rám ismét. Többszöri jelek által is, de úgy inkább, leginkább úgy az érzéseimen keresztül, hogy csak éreztem én azt, hogy lehet, hogy ez az én életemnek az útja, a papi hivatás. És 2015 májusában volt annyira erős bennem újra ez az érzés, hogy azon a nyáron részt vettem Egerben a szemináriumban egy 3 napos lelki gyakorlaton, akkor Jézus újra meghívott engem a papi hivatásra, megerősített abban, hogy igen, ő hív és vár. Én igen mondtam rá, jártam be egy éven keresztül minden hónapban lelki vezetésre, lelki útmutatásra, ugye akkor még a spirituális atya Szabó József atya volt, aki most itt Diósgyőrben a plébános, és 2016-ban újra jelentkeztem a szemináriumba, érsek úr nagy szeretettel fogadott vissza, és 2020. június 20-án boldogságos Szűz Mária Szeplőtán szívének szombatján szentelt pappá. És helyezett akkori papi életem első állomás helyére Gyöngyösre. 4 évet töltöttem el ott Gyöngyösön, és 2024. augusztus 1-től vagyok itt Miskolcon, Mincenti plébánián. És az érdekesség, amiért pont azt a pápát választottam, akivel most egy picit úgy jobban megismerkedünk. Amikor dolgoztam, akkor hát majd, hogy nem voltam már mindent, tehát voltam handróger, ami ugye picit átfordítva, ugye köműves mellett segédmunkás, voltam biztonsági őr és nehézgépkezelő is, de mind a mai napig emlékszem, hogy egy könyv nagyon megfogott engem, és még a nehéz gépben is, amikor nem kellett semmerre sem mozogni, azonnal elővettem a táskából is, olvastam, és hogyha Tudom, hogy kiről szólt a könyv, de a címe, hogyha jól emlékszem, azt a nevet viselte, hogy az Ezerarcú pápa. Az Ezerarcú pápa című könyv, és ebben olyan különleges módon én magam is megismerkedtem Szent II. János Pál pápával, az ő életével. Nem úgy a kimondott szokásos módon, hogy akkor igen, hozza az önéletrajzot, és akkor utána egy picit belenéz, hanem így kifejezetten kiragadott az ő lelki életéből, az ő lelkiségéből egy-egy aspektust, és azt vezette végig a pápa életén. Tehát ilyen nagyon érdekes volt. Igaz, én most nem ennek a könyvnek a tematikáját követem, de egy picit úgy megismerkedünk ezzel a pápával, mert úgy közel került hozzám, és nagyon sokszor kértem az ő segítségét, útmutatását, és hiszem azt, hogy ő is szerepet játszott abban, hogy én is felfedeztem a szűzanyával való ugye, különleges kapcsolatomat, kötődésemet. Ugye nem hiába ki is emeltem, hogy 2015 májusában volt már újra, ugye a szűzanya hónapjában annyira erős a hívásom. Akkor ugye, amikor elolvastam ezt a könyvet, illetve amikor igen mondtam Jézusnak az újbóli meghívására, akkor minden nap törekedtem arra, hogy legalább egy rózsafűzért elimádkozzam, és utána a szűzanyán keresztül erősödött meg úgy a Jézussal való kapcsolatom is, és mélyült el. Szent II. János Pál pápa, egy picit vele fogunk megismerkedni, picit az ő lelki életébe fogunk beletekinteni egy-két aspektusban, egy-két részleten keresztül. Az első és legfontosabb, ugye, ő lengyel származású pápa, és amikor megszületett, akkor a szülei úgy adták neki a nevet, hogy Karol József Wojtyła. Ugye 1920. május 18-án született Vadovicében, ez Dél-Lengyelországnak az egyik községe, és nagyon érdekes, mert már a nevében is van bizonyos magyar vonatkozás. Mert hogy nem hiába kapta a Karol nevet, tehát a Károly nevet, a negyedik Károlyra való tekintettel kapta ő is, a későbbi pápa is a Károly nevet. Nagyon érdekes az ő életútja, és egyrészt nagyon megható, és nagyon sok szenvedésen kellett keresztül mennie az életének az évein, de éppen abból kifolyólag, hogy olyan sok szenvedés érte, olyan nagy lelki magasságokba segítette el őt az Úr, amit mind a mai napig úgy csodálunk, és úgy rácsodálkozunk. Hiszen igazság szerint egész fiatalon elveszíti az ő édesanyját. 9 éves volt, amikor édesanyját elveszíti, majd egy pár évre rá, 1932-ben a bátyját is elveszíti, tehát egyedül marad édesapjával, ketten maradnak a családból. És ugye, miután a II. Világháború kirobbant, utána nem sokkal, 1941-ben édesapját is elveszíti. És igazság szerint mondhatjuk azt, hogy magára marad, egyedül marad, és ez mind belejátszódott, ezek a veszteségek abba, hogy különleges módon kapcsolódjon ő maga is a szűzanyához és Jézus Krisztushoz. II. Világháború kirobbanása után, hát őt is befogják munkába, először egy kőfejtőben dolgozik, majd pedig egy vegyi gyárban, és míg a vegyi gyárban dolgozik, már érzi magában igazság szerint a papi hivatást, papságra való hívását Jézusnak, és utána ő maga is bevonul a szemináriumba, ugye ez még ez a kimondottan föld alatti szeminárium, amikor mindig bújtatva vannak az órák, ő maga is kicsit azért el van bújtatva a hatóságok elől, éppen abból kifolyólag, mert ugye hát természetes módon, vagy nem, igazság szerint nem természetes módon, de hát akkor az a kor rendszere üldözte ugye a papságot is. És 46. november 1-én Szapiéha bíboros szenteli pappá. Akkor egy kis magánkápolnában kerül sor a pappá szentelésére. Utána kiküldi a bíboros őt Rómába tanulni, és a tanulmányi útja után visszatér, és ő maga is lelkipásztorkodik, és egész fiatalon, 1958-ban már püspökké szentelik, és segéd püspökké nevezi ki a pápa őt. Ugye, igazság szerint 38 éves ekkor Wojtyła püspök, 64-ben lesz érsek, majd 67-ben lesz bíboros. Nagyon érdekes az ő életének a folytatása, mert hogy bíborosként is, nagyon sok püspökként is, de bíborosként is nagyon sok mindent csinál. Nagyon sokat foglalkozik a lengyel ifjúsággal, ugye a krakói Jagelló Egyetemen ő maga is tanít, tanszéket is vezet, és így eléri az ifjúságot, ami nem nagyon tetszik az akkori korban, ugye az állami vezetőségeknek. Így hát nagyon sokszor próbálnak borsot törni azért az óra alá, de ugye az akkori bíboros megvédi őt, és folyamatosan ő viszi el, igazság szerint magára vállalja azokat a nehézségeket, nem csak a Wojtyłával szembeni nehézségeket, hanem úgy az egész római katolikus egyházzal szembeni nehézségeket. Ugye őt magánzárkába is zárják, ugye a bíborost, Wyszyński bíborost, ugye őt magánzárkába is zárják oda be a szobájába, és igazság szerint nagyon alaposan megfigyelik, hogy mit csinál és hogyan csinálja. Na de Jézusnak más az akarata, és ő más utat szán Wojtyła püspöknek, így hát bíboros is lesz, és nagyon érdekes módon részt vesz aktívan, ugye a második vatikáni zsinaton, mint érsek, és nagyon sokat tesz az akkori dokumentumoknak a kidolgozásában, ugye a Gaudium et Spes dokumentumban ő maga is nagyon sok mindent leír és hozzátesz a megbeszéléseken. És 1978 a következő nagy dátum, ugye részt vesz már első János Pál pápának a megválasztásában is, és ugye első János Pál pápa 33 napig regnált, mint pápa, utána visszaadta teremtőjének a lelkét, majd pedig 1978. október 16-án pápává választják. Fölszáll a fehér füst, és nagyon érdekes, hogy hogy nyeri el az akkori Szent Péter téren lévő tömegnek a szívébe, lelkébe, hogyan írja be magát, úgyhogy pont olyan akcentussal szólal meg a római népnek, ahogy ők maguk is beszélnek egymás között. Ez úgy benne volt a róla leírt könyvbe, hogy éppen ebből kifolyólag egyből a szívébe zárja a nép őt. Nagyon sok útja van, ugye 250 apostoli útja van Olaszországon belül és Olaszország határain túl. Sok enciklikát ír, leveleket, buzdításokat, több száz boldoggá és szenti avatás fűződik az ő nevéhez, ifjúsági találkozókat ugye ő indítja el az egyház életében, és az Assisi béke világnapját is ő kezdeményezi, és ő hívja össze. És akkor picit röviden és tömören még, nagyon érdekes, hogy ő mikor adja vissza teremtőjének a lelkét 2005. április 2-án. Ugye ez Isten irgalmaság vasárnapjának az előestéjén adja vissza teremtőjének a lelkét, pont azon az ünnep nap előtt, amit ő maga vezetett be az egyház életébe. És egy picit megnézünk egy pár dolgot vele kapcsolatban. Máriával való kapcsolata mindig is nagyon fontos volt az ő életében, hogy a minden egyes enciklikában az utolsó fejezeteit mindig Máriának szenteli, külön enciklikát ír, sok beszédet, és a tettei is azt mutatják, hogy különleges kapcsolat fűzi Máriához. Nagyon érdekes, hogy leírja ez az Ezerarcú Pápa című könyvben, hogy voltak, akik jöttek hozzá látogatóba, és elkérték tőle a pápát a rózsafűzért, az egyik ottani látogató, hogy adja már neki az ő rózsafűzérét, és akkor a pápa azt mondta, hogy jó, de csak akkor, hogyha te is odaadod az enyémet, és ő nem is tudta, hogy neki a zsebében tényleg van egy rózsafűzér. Tehát ez a különleges kapcsolat Máriával megmutatkozik a pápán keresztül is, hogy a maga a családi helyzete is, hogy elveszti szeretteit, úgy egyre közelebb kerül Máriához, és egyre inkább ő is megfogalmazza magában, hogy a Montforti Grignon Szent Lajosnak a tökéletes Mária tiszteletét is elolvassa, és megteszi azt a 33 napos lelki gyakorlatot, amelyen keresztül fölajánlja saját magát teljesen a szűzanyának, hogy ebből kapcsolódik az ő jelmondata is, a totus tuus. És ott van a merénylete is, ami után pedig, ugye, a golyót, amit kivesznek belőle, pontosan a fatimai szűzanya koronájába beleillik, és oda helyezi el. Másik nagyon fontos az ő életében a Jézushoz fűződő viszonya, kapcsolata. Nagyon sok időt tölt az oltári szentség előtt Szent II. János Pál pápa földi életének az útján. Ugye két enciklikát is ír különleges módon, amelyben fölhívja az emberek figyelmét. Ugye az egyiknek a címe, hogy az egyház az eukarisztiából él, illetve a másik maradj velünk, Urunk, és nagyon szépen kibontja azt a fontosságot, hogy az eukarisztia az egyházi élet középpontjában helyezkedik el, hiszen abban valóságosan jelen van a mi Urunk Jézus Krisztus testével és vérével. Minden erejét és szeretetét innen meríti. Olyan megható mindig, amikor valahogy ugye az ő életrajzában is, akik írnak, mindig kiemelik azt, hogy azt a megbocsátó képességét, amikor a merénylet után ő maga is elmegy és meglátogatja a merénylőt a börtönben, és megbocsát neki. És mindehhez hozzá kapcsolódik II. János Pál pápa életében a csend. A csend, ami nagyon sokszor jellemzi őt. De nem csak az a fajta csend, hogy akkor nem szólal meg, akkor nem hallgat semmit, hanem egy alapvető olyan belső csend, amelyben ő maga beszél Jézussal és a szűzanyával. Ez a fajta aktív csend, nem a passzív csend. És az aktív csend épp arról szól az ő életében, hogy meg annyiszor, amikor leborul valamelyik boldog vagy szent sírjánál, és akkor úgy elmélyülten tud csendességében imádkozni, befelé fordulni, és Jézus felé fordulni. És ebből a csendből különleges módon előjön az ő odafigyelése. Nagyon sokszor leírják, hogy amikor vele töltöttek időt, kihallgatáson vettek részt, vagy csak beszéltek vele, akkor olyan volt, mintha megállt volna az idő. Mert a pápa csak ráfigyelt, csak arra, akivel beszélt. Ott megszűnt az, hogy akkor most hova kell sietni, mi lesz a következő program, mert teljesen oda szentelte a figyelmét a pápa. Ugye ebből fogalmazódott meg nagyon sok embernek az élménye, hogy csak én létezek az ő számára akkor. És nagyon érdekes, hogy ha jól emlékszem, még Kalkuttai Szent Teréz anya is olyan nagyon mélyen leírja a pápával való találkozását, hogy olyan, mintha a lelkébe látott volna a pápa. Ez a mélységes odafigyelés. És hát ugye ebben az egészben a Máriával, Jézussal való kapcsolata, a csend és az odafigyelésben olyan különleges lehet, ami számunkra az az élethelyzete Szent II. János Pál pápának, amikor ő maga még papként elmegy és fölkeresi Pió atyát. És egy egész estét végig közösen imádkoznak. És ugye már akkor Pió atya egy jóslatot mond neki, vagy hát Pió atyán keresztül az Úr ad neki egy jóslatot, hogy de hogyha jól emlékszem, tehát nem is neki mondta Pió atya, hanem csak másoknak mondta, hogy még meg kell figyelni, mert ebből a lengyel papból ebből még nagy ember lesz. Tehát már akkor ott volt Pió atya, valamit már megsejtett és meglátott. Hát ő az az ezerarcú pápa, akinek az életéből és lelkiségéből még nagyon sok mindent lehetne meríteni, és nagyon sok útmutatást tudunk kapni, de igazság szerint, hogy az időkeretben sem nagyon férne bele, hogy teljesen megismerkedjünk az ő lelki életével, és hiszem azt, hogy mindig, hogyha csak egy-egy apró részt ismerünk meg, akkor tényleg, amit Jézus is mond az evangéliumban, hogy olyan ő, mint a jó házigazda, aki kincseiből régit és újat hoz elő, mindig valamire föl tudunk figyelni, valami mindig újabbnál, újabb módokon tudunk megközelíteni és hozzá viszonyulni, és hát így ő igazi példakép lehet előttünk a szenté válásban. Ő is sok nehézségen ment keresztül, de mindig tudta, hogy hol keresse a megoldást a nehézségeire, a megpróbáltatásaira. Mindig mert a szűzanyához és a szűzanyán keresztül Jézushoz fordulni. Amen.
Szent II. János Pál pápa életéről és saját hivatásáról Barta Márton atyát, a Miskolc Mindszenti templom káplánját hallották. A felvételt Miskolcon a Karizmatikus Közösségek regionális találkozóján készítettük. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szerdai műsorunk tartalmából. Leó pápa katekézise Jézus önátadásáról. A keresztény remény nem menekülés, hanem döntés. A Szent Atya felhívása. Vessenek véget az erőszaknak a Szentföldön. Békesség mindnyájatoknak. Ez a 2026. január 1-i Béke Világnap mottója. Elunt Cesare Nosilia, torinói nyugalmazott érsek, a csehi részvét üzenete. Leó pápa katekézise Jézus önátadásáról. A keresztény remény nem menekülés, hanem döntés. A Szent Atya 6. Pál aulában tartotta ezúttal is a szerdai általános kihallgatást, folytatva a Jézus a mi reményünk jubileumi katekézis sorozatát. Az Úr húsvétjáról szóló témakörben ezúttal Jézus elfogásáról, kiszolgáltatásáról emlékedett, amelyet ő teljesen tudatosan, szabadon tett meg. Őt nem fogták el, hanem szabadon odaadta magát. A kihallgatáson részt vett, és a Szent Atyát személyesen is köszöntötte Pápai Lajos, győri emeritus püspök, aki 7 győri és szombathelyi pappa zarándokolt el Rómába. Ma egy olyan jelenetre figyelünk, amely Jézus szenvedésének kezdetét jelzi, vagyis letartóztatásának mozzanatára az olajfák kertjében. Kezdte beszédét Leó pápa. János evangélista a tőle megszokott mélységgel nem egy megriadt Jézust mutat be nekünk, aki menekül vagy elbújik. Éppen ellenkezőleg egy szabad embert jelenít meg nekünk, aki előáll és megszólal, nyíltan szembenézve azzal az órával, amelyben feltárul a legnagyobb szeretet fénye. Jézus tudta mindazt, amire elvárt. Eléjük ment hát, és megszólította őket. Kit kerestek? Olvassuk János evangéliumában. Jézus tudja, hangsúlyozta Leó pápa. Mindazonáltal úgy dönt, hogy nem hátrál meg. Odaadja magát. Nem gyengeségből, hanem szeretetből. Olyan teljes, olyan érett szeretetből, amely nem fél az elutasítástól. Jézus nem elfogják, hanem ő megengedi, hogy elfogják.
Jesus non viene preso, si lascia prendere.
Nem áldozata egy letartóztatásnak, hanem szerzője egy adománynak. Ebben a gesztusban testesül meg az emberiségünk üdvösségének reménye, mert így tudjuk, hogy még a legsötétebb órában is szabadok maradhatunk ahhoz, hogy teljes szívünkből szeressünk. Amikor Jézus azt válaszolja, hogy
Sono io.
Én vagyok, a katonák a földre esnek. Ez egy titokzatos mozzanat, mivel ez a kifejezés a bibliai kinyilatkoztatásban Isten nevére utal. Én vagyok. Jézus feltárja, hogy Isten jelenléte éppen ott nyilvánul meg, ahol az emberiség igazságtalanságot, félelmet és magányt tapasztal. Éppen ott áll készen az igazi fény, hogy felragyogjon, anélkül, hogy félne attól, hogy a sötétség elhatalmasodása elnyomná. Az éjszaka legmélyén, amikor látszólag minden összeomlik, Jézus megmutatja, hogy a keresztény remény nem menekülés, hanem döntés, nyomatékosította Leó pápa. Ez a hozzáállás egy mély imádság eredménye, amelyben nem azt kérjük Istentől, hogy kímélje meg minket a szenvedéstől, hanem hogy adjon erőt a szeretetben való kitartáshoz, tudva, hogy a szeretetből szabadon felajánlott életet senki sem veheti el tőlünk. Ha engem kerestek, hagyjátok ezeket elmenni, kérte Jézus. Letartóztatásának pillanatában ő nem törődik azzal, hogy megmentse magát, hanem csak azt akarja, hogy barátai szabadon távozhassanak. Ez bizonyítja, hogy áldozata valódi szeretet cselekedete. Jézus csak azért hagyja, hogy az őrök elfogják és bebörtönözzék, hogy tanítmányai szabadon távozhassanak. Jézus minden napját ennek a drámai és fenséges órának az előkészítésére szentelte. Ezért, amikor eljön az órája, van ereje ahhoz, hogy ne keresse a menekülés útját. Szíve jól tudja, hogy a szeretetből elvesztett élet nem kudarc, hanem titokzatos termékenység. Mint a búzaszem, amely a földbe hullva nem maradt egyedül, hanem elhal és termést hoz, összegezte a Szent Atya. Jézus is zavarba esik, egy olyan út előtt, amely látszólag csak a halálhoz és a véghez vezet. De épp úgy meg van győződve arról, hogy csak a szeretetből elvesztett életet lehet végül is visszanyerni. Ebben rejlik az igazi remény, nem a fájdalom elkerülésében, hanem abban a hitben, hogy még a legigazságtalanabb szenvedések közepete is ott rejlik egy új élet magja. És mi? Kérdezte a pápa. Hányszor védjük meg életünket, terveinket, biztonságunkat, anélkül, hogy észrevennénk, hogy ezzel egyedül maradunk. Az evangélium logikája azonban más.
La logica del Vangelo è diversa.
Csak az virágzik, amit odaadunk. Csak az ingyenes szeretet hozhat vissza bizalmat oda, ahol minden elveszettnek tűnik.
Il Vangelo di Marco ci racconta anche di un giovane.
Márk evangéliuma egy fiatal emberről is beszél, szólt végül a pápa, aki, amikor Jézus letartóztatják, mesztelenül elmenekül. Ez egy titokzatos, de mélyen megindító kép. Mi is, amikor Jézus követjük, átélünk olyan pillanatokat, amelyek meglepetésszerűen érnek minket, és megfosztanak bizonyosságainktól. Ezek a legnehezebb pillanatok, amikor kísértésbe esünk, hogy elhagyjuk az evangélium útját, mert a szeretet útja már lehetetlennek tűnik számunkra. És mégis, az evangélium éppen egy fiatal ember hirdeti meg a feltámadást az asszonyoknak, immár nem csupaszon, hanem fehér ruhában. Ez hitünk reménysége. Bűneink és kételkedéseink nem akadályozzák Istent abban, hogy megbocsásson nekünk, és visszaadja a vágyat, hogy újra kövessük őt, hogy képesek legyünk másokért áldozni az életünket. Kedves testvéreim, tanuljuk meg mi is, hogy átadjuk magunkat az Atya jó akaratának, és hagyjuk, hogy életünk válasz legyen a kapott javakra.
Nella vita non serve avere tutto sotto controllo.
Az életben nem kell mindent ellenőrzésünk alatt tartani, elég, ha minden nap úgy döntünk, hogy szabadon szeretünk. Ez az igazi remény, vagyis annak tudata, hogy még a próbatételek sötétjében is Isten szeretete támogat minket, és megérleli bennünk az örök élet gyümölcsét. Zárta augusztusi utolsó katekézisét Leó pápa.
A tutti la mia benedizione.
A Szent Atya felhívásai vessenek véget az erőszaknak. A katekézis követő üdvözlések előtt Leó pápa erőteljes szavakkal kérte a háborús konfliktusok befejezését. Múlt pénteken imádsággal és bőtöléssel kísértük a háború miatt szenvedő testvéreinket.
I nostri fratelli e le nostre sorelle che soffrono a causa delle guerre.
Ma ismét határozott felhívást intézek minden érintett félhez és a nemzetközi közösséghez, hogy vessenek véget a Szentföldön zajló konfliktusoknak, amely olyan sok terrort, pusztítást és halált okozott. Kérem, hogy minden túszt engedjenek szabadon, kössenek állandó tűzszünetet, segítsék elő a humanitárius segélyek biztonságos bejutását, és teljes mértékben tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, különösen a civilek védelmének kötelezettségét, valamint a kollektív büntetés, az erőszak válogatás nélküli alkalmazása és a lakosság erőszakos kitelepítése tilalmát. Csatlakozom a jeruzsálemi görög ortodox és latin pátriárkák közös nyilatkozatához, akik tegnap az erőszak spiráljának befejezését, a háború végét és minden ember közös javának prioritását követelték. Könyörögjünk Máriához, a béke királynőjéhez, a vigasztalás és a remény forrásához. Közben járása hozzon megbékélést és békét arra a földre, amely oly kedves mindannyiunk számára. Kérte a Szent Atya a 6. Pál aulában és a Szent Péter bazilikában tartózkodó zarándokoktól. Ezt követően Leó pápa szeretettel köszöntötte többek között az összes lengyel zarándokot. A Fekete Madonna keddi ünnepe kapcsán megemlítette:
Peregrinazione nazionale dell'icona di Jasna Góra.
A Jasna Górai kegykép harmadik nemzeti zarándoklata elindult Szosznyevic egyházmegyéből. Jézus édesanyját köszöntve, hallgassátok meg szavát, amit egykor Kánában mondott: tegyétek, amit a fiam mond nektek, és nyissátok meg szíveteket a megváltó kegyelme előtt, hogy meggyógyítsa és megújítsa személyes és közösségi életeteket. A mindig népes olasz nyelvű zarándokokat köszöntve a Szent Atya a milánói főegyházmegye papjait és a nyári képzési találkozó résztvevő szemináristákat arra buzdította, hogy örömmel tartsanak ki Krisztushoz ragaszkodásukban, aki arra hívja őket, hogy a testvériség tanúságtevői és béketeremtők legyenek. A Rómához közeli Fára Szabina béke oázisának Mária közösségét köszöntve:
Comunità Mariana Oasi della Pace.
Azt kérte tőlük, hogy tartsanak ki küldetésükben buzgón az imádság és az eukarisztia által.
Békesség mindnyájatoknak! Ez a 2026. január 1-i Békevilágnap mottója. 14. Leó üzenete arra hív minket, hogy utasítsuk el az erőszak és a háború logikáját egy lefegyverzett és lefegyverző választásért, amely képes megoldani a konfliktusokat, megnyitni a szíveket, és bizalmat, empátiát és reményt teremteni. Olvasható az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításáért Felelős Dikasztérium sajtóközleményében. Nem elég a békére hivatkozni, annak egy olyan életmódban kell megtestesülnie, amely elutasítja az erőszak minden formáját, legyen az látható vagy strukturális. Békesség mindnyájatoknak, egy lefegyverzett és lefegyverző béke felé. Ez Leó pápa 2026. január 1-i Békevilágnapra készülő üzenetének témája. Pápasága első pillanatától kezdve, amikor május 8-án délután először megjelent a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján, a 2026-os Békevilágnap témájáig, amelyet augusztus 26-án jelentett be az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításáért Felelős Dikasztérium, a béke maradt a központi motívuma, amely áthatja 14. Leó pápa szavait és gesztusait. A témáról kiadott sajtóközleményben a pápa arra hívja az emberiséget, hogy utasítsa el az erőszak és a háború logikáját, és fogadja el a valódi békét, amely a szereteten és az igazságosságon alapul. Egy olyan békét, amely nem egyszerűen a konfliktusok hiánya, hanem a leszerelés választása, vagyis nem a félelemre épül. A tüzérség csendje ekkor lefegyverzővé válik, mert képes megoldani a konfliktusokat, megnyitni a szíveket, és bizalmat, empátiát és reményt kelteni. De nem elég pusztán fohászkodni érte, figyelmeztet a szöveg. Egy olyan életmódban kell megtestesülnie, amely elutasítja az erőszak minden formáját, legyen az látható vagy strukturális. Békesség nektek! A feltámadt Krisztus üdvözlésétől, Péter utódjának üdvözléséig ez a hívás egyetemes hívőkhöz, nem hívőkhöz, politikai vezetőkhöz és állampolgárokhoz szól, azzal a heves vágyal, hogy építsük Isten országát, és együtt építsünk egy emberi és békés jövőt. 14. Leó szavaiban a béke témája soha nem szakad el a jelenlegi kontextustól, annak még mindig nyitott sebeitől. Világunk, a konfliktusok, az egyenlőtlenség, a környezet pusztulása és a spirituális kötődés hiánya egyre növekvő érzésének mély sebeit viseli, emlékeztette a pápa a 2025-ös stockholmi ökumenikus találkozó centenáriumát ünneplő ökumenikus hét résztvevőit. A megbékélés jegyezte meg a veronai béke arénát elindító egyházi mozgalmakhoz és társulatokhoz intézett beszédében, a valóságból, a területekből és a közösségekből fakad, és a helyi intézményekben növekszik. Nem a különbségek és a konfliktusok tagadásával, hanem azok elismerésével, elfogadásával és meghaladásával. Mégis, ahol a fájdalom győzedelmeskedni látszik, ott merül fel a legnagyobb felelősség, a megbékélés jövőjét építeni. Ez ma egy paradoxon, amely olyan lökéseket feltételez, amelyek képesek megtörni a status quo tehetetlenségét. Ha a latinok azt mondták, ha békét akarsz, készülj a háborúra, 14. Leó erőteljesen megismételte, ha békét akarsz, építsd a béke intézményeit. Nem csak felülről, hanem alulról is, párbeszédben mindenkivel. Az építésének egyetemes feltétele továbbra is ugyanaz. Megbocsátás nélkül soha nem lesz béke, jelentette ki Leó pápa a portugálul beszélő hívőknek az általános kihallgatáson augusztus 20-án. Egy ilyen erőteljes gesztus révén a béke így a világ világosságává válik. Mindenki keresi, de különösen a fiatalok, akik arra hivatottak, hogy belakják a jövőt. Mennyire szüksége van a világnak az evangélium misszionáriusaira, akik az igazságosság és a béke tanúságtevői, mondta a fiatalok szentévi zarándoklatának virasztásán, amelyet a Tor Vergata római városnegyedben tartottak, és egy egyszerű, gyakran elfeledett utat jelölt ki nekik. A barátság valóban megváltoztathatja a világot. A barátság a békéhez vezető út. Végül egy olyan kiáltást bízott az új generációkra, akik a Szent Év eseményeit ünneplő misére gyűltek össze a Szent Péter téren, amely áthatolta az eget és megmaradt emlékezetünkben. Békét akarunk a világban.
Elun Cesare Nosilia torinói nyugalmazott érsek. Augusztus 27-én szerdán, 81 éves korában elhunyt Cesare Nosilia torinói nyugalmazott érsek, aki 2010 és 2015 között a csehi alelnökeként szolgált. Matteo Zuppi bolognai bíboros érsek, a csehi, az olasz püspöki konferencia elnöke üzenetben fejezte ki együttérzését az elhunyt főpásztor családjának, valamint az érsekség papjainak és híveinek. Cesare Nosilia 1944. október 5-én született a Genova melletti Rossiglione településen. 1968-ban szentelték pappá, Szent II. János Pál pápa 1991-ben nevezte ki római segédpüspökké, ahol később 1996-tól érsekként szolgált különféle megbizatásokban. 2003-ban Vicenza főpásztora lett, majd 16. Benedek pápa 2010-ben nevezte ki Torino metropolita érsekévé. Vicenzában folytatott püspöki szolgálatának egyik különlegessége, hogy az ottani székesegyházban 2005. november 6-án avatták boldoggá Isten szolgáját, Eurosia Fabris Barbant, ami azért emlékezetes, mert ez volt az első boldoga avatás, amelyet nem Rómában, hanem egy helyi olasz egyházban került sor, miután 16. Benedek pápa úgy döntött, hogy csak a szenti avatásokat kell Rómában tartani. Az olasz püspöki konferencia elnökének részvét üzenete kiemeli, hogy Nosilia érsek mély lelkiségű emberként szolgálta az olasz katolikus egyházat az idők jeleinek olvasásával, az évek során felmerülő igények figyelmes meghallgatásával, valamint a munkanélküliek és a szinti roma nomád lakosság iránti figyelmes szeretettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum Domine, mane nobis cum száll az éj, lángol a szívünk, csak szólj, beszélj. Maradj velünk, leszáll az éj, hitünknek fénye szent.
Nap verse.
Rab Zsuzsa, lelet. Úgy nézek néha tárgyaimra, golyóstorra, órára, késre, mint valaki 3000-ben, mikor az agyagból kivéste. Lelet lesz koponyám is. Amikor tenyerembe bágyod, érzem a bőr alatt a múzeumi tárgyat. Női koponya, 20. század, akkor még pusztította rák, adják hírül, ki tudja milyen hieroglifák. Embernél bölcsebb műszerek talán azt is elmagyarázzák, miféle gondok marták hajdanán agyam lakatlan csigaházát. hogyan éltem, elmondják csontjaim, évgyűrűi a mésznek. Válhúzó terhek, fűtetlen telek, háborús vitaminhiány, évtizedes asztalra görnyedések. Hírmondó leszek csontjaimmal, hogy tetteimmel nem remélem. Úgy kellene valahogy mégis élnem, tudva, hogy létem nyoma még lehet döntő tanú, atomkori lelet.
Rab Zsuzsa lehet című versét Havas Judit mondta el. Rab Zsuzsa, József Attila díjas magyar író, költő, műfordító, újságíró 1926-ban született. A pápai református nőnevelő intézetbe járt, édesapja Rab István a gimnázium igazgatója volt. 1949-ben a Budapesti Tudományegyetem magyar-orosz szakán végzett, 49-ben szellemi szabadfoglalkozású lett. 1971 és 84 között az Élet és Irodalom munkatársa volt. Az Írószövetség választmányi tagja, a Magyar-Szovjet Baráti Társaság orosz elnökségének tagja, a Magyar Örmény Társaság tagja, a Pápai Jókai Kör, a Veszprém Megyei Irodalomtörténeti Társaság, valamint a Pápai Honismereti Társaság tagja volt. 1998-ban hunyt el Budapesten.
Imája.
Mindenható, örök, igazságos és irgalmas Isten, önmagadra való tekintettel add meg nekem nyomorultnak, hogy azt tegyem, amit te akarsz, és hogy mindig azt akarjam, ami neked tetszik. Add, hogy így külsőleg megtisztulva, belsőleg pedig a Szentlélek lángjától megvilágosítva és felgyújtva kövessen fiad a mi Úrunk Jézus Krisztus nyomait, és egyedül a te kegyelmeddel eljussak hozzád, magasságbéli. Kérlek, Uram, szerelmed lángoló és szelíd ereje szakítsa el lelkemet mindattól, ami csak az ég alatt van. Hadd halljak meg a szeretet elragadtatásában érted, aki a szeretet elragadtatásában meghaltál értem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván!